Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Véget ért Magyarország legrégebben fennmaradt középkori alapokon álló ciszterci műemlékének, a Bélapátfalvi Nagyboldogasszony templomnak az átfogó tudományos igényű felújítása. Ennek keretében a liturgikus terek megújítása mellett új látogatóközpontot is kialakítottak, derül ki a Magyar Művészeti Akadémia beszámolójából, amelyről a Magyar Kurír is hírt adott. Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Trieste kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanácsülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszkij az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszkij, aki szerint abból is fedezik az ukrajn elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanulja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Irán közben folytatta rakéta és drón támadásait az öbölmenti országok infrastruktúrája ellen, célpontjai között energialétesítmények, kikötők és repülőterek szerepeltek. A térség országai fokozott légvédelmi intézkedéseket vezettek be, miközben a légterek lezárása és a tranzitban rekedt több ezer utazó elhelyezése újabb kihívásokat teremtett. Az elmúlt 4 évben a Budapest-Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a réginek csak a helye maradt, és minden infrastruktúra maradéktalanul elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése is folyamatban van, azután óránként 160 km-es sebességgel megindulhat a személyforgalom. Az emberek újra birtokba vehetik a Szelecki kastélyt, amely 2 milliárd forintos beruházás keretében a kormány nagyjából 1 milliárdos támogatásával újult meg, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Heves vármegyei Bocsonádon. Örülünk annak, hogy a gyerekek, fiatalok, a közösség újra birtokba vehetik az épületet, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban 2 témával foglalkozunk, mindkettő valamiképpen az egészséghez és a fejlesztéshez kapcsolódik. Papildikó riportját hallják.
Mai beszélgetésünkben egy különleges nemzetközi összefogás nyomába eredünk. 3 ország, Magyarország, Románia és Szerbia szakemberei fogtak össze, hogy közös nyelvet találjanak az autizmussal, Down-szindrómával és egyéb értelmi fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében. Vajon hogyan segíthet a zene és az alkotás ott, ahol a hagyományos módszerek elakadnak? Egyebek mellett erről is beszélgetünk a következő percekben vendégemmel, akit nem először köszöntök már itt a stúdióban, Kovács Nétes Léri Beáta, a Hangolda Egyesület elnöke a vendégünk, Isten hozott be a
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Három ország szakemberei, nekem dereng az, hogy nagyjából egy évvel, másfél évvel ezelőtt már beszélgettünk egy ilyen összefogásról. Nem tudom, hogy ez volt-e az az összefogás, ahol ezek a szakemberek részt vettek nálatok, itt Eger mellett egy településen, sérült gyerekeket táboroztattatok, vagy táboroztattak ők. Ez az az összefogás, amelyről szó van, és amely segít abban, hogy különböző értelmi fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésével elkezdtetek így közösen gondolkodni, és elindult ez a projekt. Mikor indult, hogyan indult, és erről a projektről van-e szó?
Igen, erről van szó, ez a Hippárterapi Fantázia nevet kapó Erasmus Plus kisléptékű partnerségi projekt, amely 2024 és 2025 évben egy két éves periódusban zajlott. Ennek volt egyébként egy előzménye, ami egy ifjúsági csere volt, ahol hasonló partnerekkel már volt egy ilyen, hát igen, egy ilyen ifjúsági csere, ahova a sérült fiatalok jöttek el, akkor is ide Magyarországra, és mivel ez annyira jól sikerült, ezért úgy gondoltuk, hogy valahogy folytatni kellene, és azt láttuk, hogy jó lenne valamiféleképpen megosztani azt a sok tapasztalatot, amit a különböző szervezetek szakemberei már hordoznak magukkal, és ezért találtuk ki azt, hogy egy ilyen partnerségi projektet valósítunk meg, amelynek a termékeként egy ilyen kézikönyvet jelenítünk meg, azokból a módszerekből, amelyeket a három ország szakemberei használnak, alkalmaznak a mindennapokban, és amelyek talán nem annyira elterjedtek itt a sérült fiatalok fejlesztésekor. Tehát igazából ennek a folytatás, és ennek volt az első ilyen cseréje, az első ilyen tábora tavaly 2024 májusában. Mondhatjuk, hogy ez volt az első nagy lépés a projektben. Volt persze egy nyitó találkozó, ahol a részleteket egyeztettünk, szerződést kötöttünk, de ez volt az első nagy lépés, amikor igazán elkezdtünk dolgozni, és ezeket a módszereket elkezdtük kipróbálni itt a táborozó sérült fiatalokon, és ennek további része volt, amikor Szerbiába a vajdasági partnereket látogattuk meg, csak a szakemberek, és az ottani módszereiket néztük meg ott a helyszínen, ahol ők a napközis foglalkoztatással foglalkoznak, majd pedig egy előkészítő találkozó után Erdélybe mentünk fiatalokkal, ahová ismét vittünk egy csapat sérült fiatalt, Magyarországról is, meg a Szerbiából is, és ott volt szintén egy ilyen tábor, egy ilyen csere, ahol pedig a erdélyi partnernek a módszereit próbáltuk ki élőben és tapasztalati alapon.
Említetted a könyvet, amire majd visszatérünk, hogy ebben a könyvben a módszereket gyűjtöttetek össze. Bennem ilyenkor mindig, amikor egy nemzetközi összefogásról van szó, akkor felmerül az a kérdés, hogy vajon hogyan találtatok ti szakemberek különböző országokból egymásra. Jelenti ez azt, hogy Magyarország, Románia és Szerbia szakemberei ennyire eltérő módszerekkel dolgoznak, és pont ez az a hívó kapocs, ami így összekötött titeket, hogy jó ezeket a módszereket megismerni és átültetni egymás terápiájába, vagy pedig pont, hogy az ellenkezője, hogy nagyon is hasonló területen mozogtok, hasonló eszközöket, módszereket használtok a fejlesztésben.
Igazából ez ilyen is-is. Tehát egyrészt, amikor volt ez a ifjúsági csere ez a projekt előtt, ott volt egy olasz partner, akik nagyon kedvesek, aranyosak voltak, viszont észrevettük, hogy probléma a nyelvi nehézség. Tehát a sérült fiataloknál az, hogy idegen nyelven beszélni, az nem nagyon működik. Egyébként pedig az, hogy tolmácsolunk, az meg nagyon-nagyon sok időt vett el az oda-vissza tolmácsolás, és nem, tehát ez mind a tevékenységektől, a tapasztalattól vett el az időt, és ezért fájó szívvel ugyan, de úgy döntöttünk, hogy a folytatás az magyar nyelven fog zajlani, nem angol nyelven, úgyhogy fordítgatunk. Magyar nyelven is, ezért csak magyar ajkúakkal akartunk együtt dolgozni, és végül is a két szervezet az ugyanaz, amelyik a korábbiban volt. Az egyik, az erdélyi szervezettel nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, más projektekben, más módszerekkel. Az, hogy dolgozunk sérült fiatalokkal is, az is ilyen a kapcsolatból, egymás ismerettségéből eredt, és onnan jött az ötlet, hogy csináljunk egy olyan projektet is, ahol velük foglalkozunk. És keresni szerettünk volna hozzá, az az igazság, egy másik határon túli szervezetet eredetileg, hogy a nyelvi nehézségek ne legyenek, és a vajdasági szervezetet azt én egy csoporttársam révén tehát tulajdonképpen úgy kerültem velük kapcsolatba, hogy egy csoportásom ajánlotta őket, felvettük a kapcsolatot, beszélgettünk, megismerkedtünk, rájöttünk, hogy hasonló a gondolkodás, de mégis más, amit ők csinálnak. Ugyanis nekünk fontos volt például az, hogy mindenképp legyen szabadtéri tevékenység, ami például nekik nem annyira adatik meg, egyszerűen csak azért nem, mert nincsen lehetőségük rá. Uh-huh. Tehát nekik egy olyan helyszínük van, ahol napközben vannak, van ugyan egy kicsi udvar és kicsi kert, de nem az van, hogy kimegyünk az erdőben, mint ami az erdélyeknél, vagy nálunk fennáll, mint lehetőség.
Ebből fakadóan nyilván ők más módszereket is használnak, mint amire egy szabad téren lehetőség nyílik.
Így van, és voltak ugyan a módszerekben átfedések, de abban is érdekes volt, hogy, mert hogy ők is például a zenét azt alkalmazzák, amit mi is alkalmazunk, vagy pedig például mind a ketten kerámiáznak, az erdély is, meg a vajdaság is dolgoznak kerámiával, agyaggal, a fiatalokkal, de például ami egyedi, hogy a vajdaságiak ők varnak is, szőnyeget fonnak, festenek, tehát ők ezt is csinálják, míg a erdélyek lovagolnak is, járnak ki a természetbe, tehát sok volt, ami volt hasonlóság is, meg volt különbözőség, és pont ez adta talán a szépségét az egész projektnek.
Ha már módszerekről beszélünk, és visszatérünk még ide, hogy milyen módszerek, bár most jó néhányat megemlítettél, az is eszembe jut, hogy függ-e az, hogy milyen módszerrel, milyen eszközökkel lehet fejleszteni valakit, függ-e ez attól, hogy milyen fokú a sérültsége?
Hát igen. Eleve például, ha balesetveszélyes dolgokat nézzük, ott tudnunk kell, hogy mennyire tudja betartani a szabályokat, mennyire tudja követni az utasításokat. Ez nyilván függ attól, hogy az értelmi sérültségnek a szintje milyen. Igazából még a típustól is függhet. Most nem ezekre mondom, de akár lehet olyan mentális betegség, ahol eleve az jellemző, hogy nem fogja tudni követni az utasításokat, uh-huh. mert elkalandozik a figyelme, mert egyszerűen nem tud mondjuk 10 percig egy helyre figyelni és egy dologra, és lehet, hogy nem azért kalandozik el, mert nem akar figyelni, hanem egyszerűen azért, mert nem tud, nem képes rá. De közben volt olyan, akinek olyan szintű sérültsége volt, hogy maga a kommunikáció a beszéddel verbálisan is problémát, nehézséget okozott, és például náluk fantasztikus dolgokat lehetett a zenével elérni. Így tényleg nagyon sokféle volt, és pont ebből adódik az is, hogy milyen módszerek, és igen, a kézikönyvben például kitértünk nagyon soknál a baleset veszélyre, arra, hogy milyen biztonsági intézkedések van, mire kell figyelni, amikor lehetővé tesszük, ki az, aki csinálhatja, milyen felügyeletet uh-huh. kell biztosítani, stb.
Néhány terápiás módszert már megemlítettél, zeneterápiát, kerámia, a művészetterápiát, vagy pedig, amit még a beszélgetés elején említettél, hogy állatasszisztált terápia, lovas terápiával is foglalkozik, talán a vajdasági hölgyet mondtad, de ebben már nem vagyok biztos. Milyen módszereket alkalmaztok, és mondjuk te szakemberként milyen módszereket alkalmazol szívesen, amikor így sérült gyermekekkel foglalkozol?
Hát a lovas terápiát, a lóasszisztált terápiát, ezt az erdélyi partner, meg mi alkalmazzuk, és Én a művészetterápiában és a zeneterápiában is, mint művészetterapeuta és zeneterapeuta otthon vagyok, tehát én ezeket nagyon szívesen, mert hogy ez az, ami a legjobban ismert számomra.
Maradjunk itt egy pillanatra ennél a kettőnél. Hogyan működik a gyakorlatban? Hogyan kell ezt elképzelnünk egy-egy ilyen foglalkozást?
Hát itt nagyban függ attól, hogy egyrészt mi a cél, illetve hogy mi a kliensek, milyenek, milyen a sérültség foka, stb. Tehát szedjük külön a kettőt, bár kombinálni szoktuk. A zeneterápiának kétféle alapmódszere van, az egyik a úgynevezett receptív terápia, amikor zenét hallgatunk, és azt dolgozzuk fel valamilyen. Itt nagyon jól lehet kombinálni, például a művészetekkel, mert le lehet rajzolni, lehet róla írni, ha olyan fokú a sérülés, hogy képes verbalizálni írásban, de el lehet játszani, lehet rá táncolni, rengeteg dolgot lehet rá csinálni nyilván. A másik az az aktív, amikor pedig mi zenélünk, itt nem kell nagy dolgokra gondolni, mert legtöbbször egyszerű ütőhangszereket használunk, és ezekkel gyakorlatilag ritmusjátékokat játszunk, de például a vajdasági szervezetnek van egy kis kórusa, akik az úgynevezett szinkotta módszerrel zenélnek, kis harangokkal, meg úgynevezett boomwakerekkel, amelyek különböző színűek, mindegyik szín egy hangot képvisel, és ők közösen szépen a színnel jelölt kottából képesek eljátszani azt a dalt, amit éppen megkapnak meg, és ezt begyakorolják, és ezt is bemutatták például ezt a módszert, és mellé van, aki énekel is, és például Beethovennek az örömódáját adták elő, tehát hogy azért ezt lehet egész komolyan is csinálni.
Hát igen, ez azért óriási gyakorlást, felkészülést igényel, hogy eljussanak addig, hogy egy ilyen művet előadjanak.
Igen, hát nyilván, meg hát nyilván nem szimfonikus zenekarral adták elő, ennek ellenére egy hatalmas élmény, és nekik is hatalmas élmény, és van, aki egy kis harangot, csengettyűt használ, van, aki kettőt, mert képes kettőre figyelni, de egyébként ezzel lehetséges az egész készlettel, akár egy oktávnyit is egy embernek előadnia, úgy, hogy váltogatja és visszaleteszi. Tehát itt megint az van, hogy ezt azért lehet mindenféle szinten csinálni. És hogy ők ezt rendszeresen csinálják, és rendszeresen fellépnek ott helyben, és ez a kis kórus előadja a maga kis műveit és műsorát. A művészetterápia esetében megint nagyon széles lehetőség van, széles spektrumon mozog a lehetőségek száma. Az alap az általában a rajzolás, festés, talán ez, ami a legjobban ismert, de hogy azért ezt én kibővíteném olyannal, hogy nem csak papírra, hanem lepedőre festünk, vagy kézzel festenék, kézzel összefirkálni, vagy csak locsolni a festéket, például ezt ilyen kanvakészítésnek hívjuk, akkor lehet az, hogy csoportosan csináljuk, vagy többen egy művet, és akkor egymáséba belenyúlunk, akár szándékosan módosítunk rajta, akár véletlenszerűen, és utána közösen fel lehet dolgozni, hogy mi lett abból, az lett, amit ő eredetileg elképzelt, vagy valami más. Eleve az, hogy csapatban dolgoznak, az is egy másik területet mozgat meg, és hát azon kívül, ezeken a festés rajzoláson kívül azért ott van például a gyurmázás, amin a finom motorikának nagyon-nagyon jó, de ott vannak a verbális írásos dolgok, amikor mondjuk egy mesét írnak, vagy azt játsszák el, hogyha megírni nem tudják, vagy előadnak valamiféle kis jelenetet. Úgyhogy ezek mind ilyen lehetőség, és ezt mind lehet kombinálni a zenével, mert akár lehet azt csinálni, hogy mondjuk a meséit azt utána elő is adják hangszerekkel, vagy megzenésítik saját kis fantáziájuk szerint.
Engem még egy picit ennek az a szakmai oldala érdekel, hogy ugyanúgy, ahogy nem szeretem nagyon külön választani ezt, hogy az épp emberek, mert hogyha nagyon a mélyére ásunk, akkor vajon van-e teljesen épp ember ma, aki testileg, lelkileg azt mondhatja, hogy ő nem küzd semmilyen sérültséggel, hogy használjam ezt a szót, és mindenki úgy érti, ahogy szeretné. Ugyanúgy, ahogy az épp emberek is néha azt mondják, hogy jaj, én ezt nem tudom, ehhez nem értek ebben. Azt érzem, hogy valami gátol, és nem akarom a saját határaimat feszegetni vagy átlépni. Legyen az mondjuk művészetterápia, legyen az, nem tudom, zeneterápia. Laikusként azt feltételezném, hogy fogyatékossággal élőkben is megjelenhet egy ilyen ellenállás, egy gát, hogy ő ezt nem szeretné csinálni. Mit tesz ilyenkor egy szakember? Megpróbálja keresni azokat a kis utakat, módokat, ahogy őt mégis be lehet vonni egy ilyen közösségi tevékenységbe, vagy enged annak, hogy igen, akkor az ő határai, hogy az ő frusztrációja akkor most nem engedi meg azt, hogy belelépjen egy olyan helyzetbe, ami te tudod szakemberként, hogy teret nyitogatna, segítene neki, ám ő mégis ellenáll. Mit tesz ilyenkor a szakember?
Hát itt ugye attól függ, azért sok mindentől függ, hogy legjobb az, hogyha ha ismerjük, akivel dolgozunk, azt a fiatalt, akkor valószínűleg sejtjük azt, hogy mi okozza ezt a frusztrációt, ezt a gátlást ő benne, és akkor ezt értékelnünk kell. Mert ha valamiféle félelem okozza, akkor nem szabad erőltetnünk. De ha csak az okozza, hogy most nincs kedve, mert tudjuk, vagy motiváció hiány, akkor lehet, hogy bele kell vinni, vagy meg kell próbálni legalábbis belevinni. Itt sosincsen szó erőszakról, tehát soha semmi nem kötelező egy terápiában, mert a soha nem szerencsés, de azért meg lehet próbálni motiválni, hogy részt vegyen benne. Ha nem megy, akkor pedig nagyon sokszor segít a példa. Látja, hogy a többiek csinálják, és egy idő után ő is jön és csinálja. Mert hogy milyen rosszat egyedül ülni, mikor mindenki más csinálja. És akkor ezt a pillanatot kell észrevenni, és akkor behívni, hogy na hát bármikor lehet csatlakozni, nem baj, hogy már a többiek előre haladtak, majd akkor vagy kicsit több időd lesz, vagy nem tudod befejezni, akkor befejezed később otthon. Tehát, hogy
a csoport az húzóerő.
A csoport az mindig húzóerő, így van. És egyébként visszatérve a legelejéhez a kérdésednek, sokkal kevesebb frusztrációt tapasztalok általában náluk, mint a egészséges embereknél. Őket sokkal jobban zavarja általában az, hogy vajon mit szólnak majd a többiek.
Ez egy fontos gondolat, igen, hogy mi mennyi minden megfelelési kényszerrel, meg mennyi mindennel küzdünk általában, vagy küzdenek az emberek, amit jó lenne túllépni, meg letenni. Beszéltünk zeneterápiáról, művészetterápiáról. Ami számomra még egy érdekes terület, az az állatasszisztált, és ezen belül is a lovas terápia.
Van bennük félelem, van, akiben van, akiben semmi nincs. Tehát ott is ugyanaz megvan, hogy van, aki inkább vakmerőként is azt is megcsinálná, amit tényleg nem lenne szabad, vagy nem lenne éppen a legjobb. Van, akiben van félelem. Igen, ez az, amikor például nagyon figyelni kell, hogy mi az oka mondjuk a húzódozásnak. De azért tegyük hozzá, hogy azért itt mindig fokozatosság van egy ilyen esetben. Tehát először csak nézzük őket biztonságos távolságból. Hogy viselkednek, mit csinálnak egymással, észrevesznek-e minket? Ha észrevesznek, hogy néznek ránk, mit csinálnak, kíváncsiak, nem is foglalkoznak velünk, és akkor erről beszélünk. Közben ők megismerik, hogy milyen reakció, milyen mozgás, miért van. Mi lehet, amikor megijed. Tudni kell, hogy a ló az egy prédaállat, egy növényevő, amelyik menekülni fog. Az elsődleges lehetősége, hogyha valamitől megijed, hogy elszalad. Ugyanis gyors, és legritkább esetben fog szembeszállni egy ragadozóval, inkább megpróbál elszaladni. Amikor sarokba szorítják, akkor természetesen megpróbálja magát megvédeni, de hogy az elsődleges az az, hogy azért alapból elég gyors, ezért az elsődleges az, hogy menekülünk, mint a legtöbb prédaállat. Ez azért egy kicsit a sérülékenységét megmutatja. Tehát, ha ők ezt észreveszik, hogy ő nem egy támadó, nem egy ragadozó állatról van szó, amelyik támadni akar, hanem egy olyanról, amelyik még rosszabb helyzetben van, mint az ember. Tehát talán sokkal jobban fél, akkor eleve sokkal könnyebben létrejön a kapocs. Egy ősi kapocs van a lovak és az emberek között, azért ezt így akárhogy is mondjuk, talán a kutyával van hasonló kapcsolat csak. A lovak eleve nagyon pozitívan állnak az emberhez. Amelyik ló nem pozitívan áll az emberhez, azt elrontották, mert születésekor biztos, hogy pozitívan állt volna, de akkor valószínűleg úgy bántak vele, hogy oka van arra, hogy miért tart mondjuk az embertől, vagy miért olyan messzire. Tehát egy lóra, egy vadlóhoz oda megy az ember, és nem fogja bántani. Sőt, nagyon sokszor és viszonylag könnyen keresik a kapcsolatot. Kíváncsiak, és nem félnek az embertől. Óvatosak, de úgy alapból nem. Tehát van egy ilyen ősi kapcsolat, ami nagyon kihasználható ezekben a helyzetekben, mert ezt mind a két fél megérzi nagyon hamar. És egyébként nagyon-nagyon érdekes az, hogy például a ló mennyire megérzi azt, hogy sérült például, vagy hogy valami fogyatékossággal élő ember van, megérzi, és sokkal jobban vigyáz rá. Ugyanez igaz a kutyákra is. Tehát ők is megérzik, és ők is másképp viselkednek általában. És ez aztán kölcsönös lesz. Tehát amikor érzi azt a biztonságot, érzi, hogy vigyáz rá, figyel rá, onnantól őnek a bizalma is megnő a ló irányába. Uh-huh. De hogy sosincsen erőszak, tehát először figyeljük őket, aztán lehet őket esetleg oda menni, simogatni, megismerni, akkor általában kicsit lehet, hogy ők fogják lecsutakolni. Ezzel is egyébként a finom motorikájuk is fejlődik, tehát hogy ezek megint olyan, és közben van egy kapcsolatteremtés, egy ismerkedés, ami mind a két fél részéről nagyon fontos. És akkor utána vezetgetik, és van, aki csak addig jut el, hogy nézi. De elmondanám, hogy hát az ember egy pár óráig néz egy ménest, hogy hogyan mozog természetesen, az annyira megnyugtató és olyan jó hatással van. Hát tudományosan biztos nem mondhatom tudományos szempontból, hogy terápiás hatása van, de valami hasonló. Tehát egy nagyon megnyugtató érzés. Ha őket nem zavarja meg semmi, akkor van egy egészséges hierarchia, van egy egészséges rendszer, ami nagyon sokszor az emberekből már hiányzik. Mert hogy mindenki máshová akar tartozni, mint ahová tartozik. De ők elfogadják azt, hogy ők ide tartoznak, és ezt annyira egészséges látni. És hogy ők ezzel békében vannak, és mindenkinek megvan a maga szerepe, és mindegyik egyformán fontosnak érzi magát.
Mennyi mindent tanulhatnánk az állatoktól világában.
És akkor ide kapcsolnám azt, amit az erdélyek csinálnak, ők kimennek a természetbe, amit nem mondom, hogy közvetlenül állathoz kapcsolódnak, de azért a biztonsági intézkedések nem ártanak, mondjuk a medvékkel szembe, de hogy ők kimennek, és egész napra kimentünk expedícióra, és nem a távolság volt a lényeg, mert hát van, akinek a járás sem volt olyan könnyű, de azért olyan 6-7 kilométert mentünk összesen szerintem, de volt egy célunk, el akartunk érni egy célt, oda mi vittük az ételt, az edényt, együtt közösen meghámoztuk a krumplit, megfőztük az kaját, ettünk, az, hogy mostunk kezet, hogy lehetett elmenni a vécére, és hogy vigyáztunk a környezetre, ezek mind ott voltak. Az, hogy meg kell találni az utat, hogy merre kell menni. Hogy föl kellett készülnünk, és el kellett olvasnunk azt a mondát, ami ahhoz a helyhez kapcsolódott, és azt ők utána megismerték, és ott elismételték, hogy mi is akkor az a rapsónév ára, és miért van ott. Tehát, hogy ezek mind-mind fontosak, és természetesen nem siettünk, akkor álltunk meg, mikor akartunk, voltak közben mélypontok, mindenkinek máshol, akkor megálltunk, és akkor egy kicsit adtunk lehetőséget, hogy végig gondolják, hogy akkor most tovább menjünk, vagy feladjuk, de általában nem adták föl, hanem csak kicsit pihentek, és akkor mentünk tovább, akkor átvettük a hátizsákot, hogy ne ő cipelje mondjuk, de ilyen könnyebbségek voltak, egymást segítették, ami fantasztikus volt látni, hogy egymást támogatták, és a végén az az érzés, hogy megcsináltuk.
Hogyne, az a sikerélmény, igen.
Az egy hatalmas élmény, igen.
A büszkeség.
És volt egy fantasztikus táncházunk erdélyi népzenéből, ahol a zene ott is szerepet kapott, és lehetett táncolni, és mindenféle népi hangszert kipróbálni. Úgyhogy a rejtett tehetségek is előjöttek.
Sokat beszéltünk így az elmúlt percekben a módszerekről, amelyeket így a három ország szakemberei is alkalmaznak, és hogy rengeteget tanultatok egymástól. Ennek eredményeként született meg egy nagyjából 150 oldalas kézikönyv, módszertani kézikönyv. Ez a kézikönyv, jól értelek, hogy ezeket a módszereket írja le részletesen, amit esetleg továbbiakban más szakemberek is tudnak a saját területükön használni?
Igen, ezt minden szervezet, tehát minden partner 5 tevékenységet vállalt, hogy azt írja le részletesen, amiben ők a legnagyobb gyakorlattal rendelkeznek. Ezt leírtuk, és ezt tettük egy kézikönyvbe, mögé tettük azt, ami szervezetünk mögé tette az elméleti hátteret, a tudományos eredményeket. A kézikönyv felépítése az, hogy van egy bevezetés, ahol leírjuk, hogy körülbelül ez a projekt miről szól, aztán bemutatjuk a partnereket, és akkor utána az elméleti háttért, a módszertant mutatjuk be, és utána konkrétan jönnek a tevékenységek. Ez mindegyikhez a saját fényképeket, illetve kisfilmeket, tehát benne vannak a YouTube videók, be vannak a PDF-be illesztve, ahová lehet rögtön egy kattintással elmenni, és akkor meg lehet nézni a módszerek egy részét, amiről kisfilm is készült, illetve hát ahol van értelme, hogy kisfilm készüljön. Vannak hozzá receptek, mert például, ezt nem is említettem, hogy az erdélyi partner, ők sütni-főzni is szoktak a gyerekekkel, ahol szintén a sorrend, a rendszer, az utasítások betartása nagyon fontos, és így van benne egy recept, amit ők csinálnak. Ott külön van mellékletben a recept, külön van a mellékletben szinkotta, például erre a szinkotta módszerről, hogy akár ki lehessen próbálni, és ez született így meg, és magyar nyelven írtuk, és utána lefordítottuk angol nyelvre, és végül ez ilyen kicsit ilyen plusz vállalás, de lefordítottuk szerb és román nyelvre is, tehát 4 nyelven jelenik meg, és ezt ilyen nemzetközi portálokra töltöttük föl, ahol ingyenesen PDF-be, meg e-book formátumba letölthető. Hát van a Salto Youth nevezetű portál, és ott vannak oktatási segédanyagok, és azok közt van az egyik, és még tervezzük az EPALE portálra is feltölteni.
Ez a könyv tehát ezeken a felületeken elérhető. Jól érzem a szavaid mögött, hogy ennek a több éves projektnek gyakorlatilag a záró szakasza volt az, hogy megjelent ez a könyv, és a könyv bemutatóra sor került 2025. november végén?
Igen, hát a könyvbemutató az egyben a partnereknek egy ilyen projektzáró esemény is volt, ahol a maga a projekt folyamatának és a saját munkánknak a kiértékelése is megtörtént. A bemutatóra pedig itt a helyi szakembereket hívtunk el. Mutatunk be részleteket a könyvből, volt egy kis kulturális rész, ahol a sérültek is felléptek, akik vállalták. Ezen kívül pedig bemutattunk egy pici, rövid kisfilmet, amit összeállítottunk a maga a projekt lefolyásáról. És hát leginkább az volt a célunk ezzel, hogy azért itt a szakemberek egymással utána tudjanak egy kicsit találkozni, beszélni, és ennek is tudtunk így egy kis teret biztosítani, és így zártuk gyakorlatilag ezt a projektet, még a utómunkálatok vannak.
Lezárult a projekt, de a kapcsolat nem szűnik meg a projektben résztvevő országok között.
Nem, semmiképpen nem szűnik meg, mindenképpen tervezünk projektet, pontosabban már el is készült a terv, tehát szeretnénk folytatni, amint sikerül rá valamiféle pályázatot nyerni, akkor folytatjuk is a projektet, most márciusban beadjuk a következő pályázatot, és reméljük, hogy el is fogadják, és akkor kezdjük is nyáron a további munkát.
Bea, köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban, és beszámoltál nekünk erről a projektről, aki pedig kíváncsi az általad említett felületeken, rá tud keresni ezekre a módszerekre és magára a könyvre. Köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Kovácsné Testléri Beáta, a Hangolda Egyesület elnöke volt a vendégünk.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Műsorunk folytatásában Rákosi Zsuzsa, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetője, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók jóllétéről.
Fontos az, hogy legyenek reprezentatív adatok, azért, hogy legyen egy reális igényképünk, és azokra az igényekre tudjunk reflektálni egészségfejlesztési programok tervezése során. És ennek érdekében tavaly, tavasz folyamán egy olyan hiánypótló országos kutatást folytattunk le egy keresztmetszeti kép megrajzolása céljából, ahol egy kicsit jobb megértést kapunk és rálátást arra, hogy a hazai egészségügyi dolgozók egészsége, illetve egészségmagatartása milyen. Régió, illetve intézménytípus reprezentativitás biztosító 30 fekvőbeteg ellátó intézménybe végeztük el ezt a kutatást. Több mint 4000 résztvevővel, többségük nő volt, 20%-a válaszadóknak orvos, 65%-a szakdolgozó. Maga a kutatás az online kérdőív segítségével valósult meg, a lakossági egészségfelmérés válogatott kérdéseinek alkalmazásában. Az elkövetkezendő 2-3 hónapnak a célja az összefüggés elemzések, illetve a magyar populáció egészségi állapotával való összehasonlító elemzése. Nekünk az volt a célunk ezzel a felmérésre, hogy egyrésztről tényleg egy képet kapjunk, hogy mi is a valóság, és ezt a képet tudjuk aztán tolmácsolni a döntéshozók felé is. A választ a milyen az ön egészsége általában kérdésre, csupán 17%-uk gondolta, vagy érzi nagyon jónak az egészségét, és több mint egy harmaduk úgy érzi, hogy kielégítő, illetve rossz egészségi állapotban van. Kíváncsiak voltunk, hogy azok a résztvevők, amelyek nem a nagyon jó választ adták, milyen szubjektív okok húzódnak a háttérbe, hogy nem érzik nagyon jónak az egészségüket. Ezek között a válaszadók közül nagy részük, több mint 40%-uk azt emelte ki, hogy nincs elegendő ideje az egészségével foglalkozni. A válaszadók közül 24%-ának van krónikus betegsége, tehát ezt jelölte meg, amiért nem érzi magát teljesen egészségesnek, illetve nincs elegendő pénze az egészségének a javítására. Krónikus betegségek tekintetében a dolgozóink több mint felének van valamilyen krónikus betegsége, és itt, hogyha a különböző szakmacsoportokra bontjuk, lehet látni, hogy az egészségügyi szakdolgozók körében a legmagasabb a krónikus betegséggel küzdők aránya, és ezen 55% között több mint egy harmadát korlátozza a krónikus egészségi probléma megléte a mindennapi tevékenységében. Hogyha szűréseken való részvételt tekintjük, itt még az adatelemzés folyamatban van, azt lehet elmondani, hogy igazából az elmúlt 3 éven belül ezeket az alapszűréseken elég jó arányba vettek részt a dolgozóink. Nyilván itt a méhnyakrák szűrés esetében azért van még mit javítani, de ezek az adatok nem annyira rosszak, sőt. De hogyha tovább megyünk a mentális egészség mutatójára, akkor itt már nem beszélhetünk optimistán. Én ezt többször leellenőriztem, hogy tényleg így van-e. A depressziós skála alapján a dolgozóink közel 2/3 mutat valamiféle depressziós tünetet. Nyilván ez nem diagnosztizált depresszió. Viszonyításképpen, tehát a magyar lakosság 22%-a küzd valamiféle depresszióval. A szintén nagyon nehéz segítő szakmában dolgozó szociális munkások 40%-a, nálunk ez 58%. Tehát ez nagyon-nagyon beszédes, én úgy gondolom, és visszaigazolja a plenáris szekcióban elhangzottakat. És 9%-uk semmit nem tesz soha a mentális egészségéért, illetve ennek javításáért, és közel 1/3-uk ritkábban, mint hetente tesz valamit, hogy a lelki egészsége az javuljon. Tehát itt van hova fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy erre a kórházi egészségfejlesztési programnak is reflektálnia kell a következőkben. A táplálsági állapotot ismerve közel hasonló számokat kapunk, mint a magyar átlaglakosság körében, közel kétharmaduk túlsúlyos, illetve elhízott. Viszont hogyha zöldség és gyümölcsfogyasztást nézzünk napi szinten, körülbelül a dolgozók 40%-a fogyaszt zöldséget vagy gyümölcset, ami azért szembe megy igencsak az egészséges táplálkozási ajánlásokkal. És hogyha tovább megyünk és a fizikai aktivitást nézzük, 30 perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgást hetente kevesebb, mint a dolg, vagy a válaszadók fele végez több alkalommal, és 13% pedig egyáltalán nem végez 30 perc testmozgás egy héten. És hát ha megnézzük a fizikai aktivitásról szóló ajánlásokat, 150, illetve 300 közepes intenzitású testmozgás kellene végeznünk, vagy 75, illetve 150 perc nagy intenzitású testmozgás heti szinten. Szóval fizikai aktivitás terén sem állunk túl jól. Az alkoholfogyasztási gyakoriság, én megmondom őszintén, ezt nem hiszem el, tehát ha elmegyünk egy konferenciára, egy konferencia vacsorán, nem 17%-nak van boros pohár a kezébe. Ezek adatok, én erről nem is beszélnék többet. Viszont a dohányzási szokásokat tekintve 27% használ vagy dohányterméket, vagy nikotinos elektronikus eszköz. Ezt én rendkívül magasnak tartom, nem csak a saját egészségük rombolása miatt, hanem a példamutatás, tehát milyen példát mutatunk a betegeink számára. És akkor rátérnék, hogy ezekre az adatokra hogyan is próbál reflektálni az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program, amit 2023. novemberében indítottunk el. Tehát a programnak alapvetően három nagy pillére van. Az egyik a kórházi dolgozók fizikai és mentális egészségének javítása, egészség magatartásának támogatása, javítása, amit ez pár eredményt ismertetve igencsak nagy szükség van. A másik nagy pillér a kórházak szerepének növelése a betegek és a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségek megelőzésében, illetve egészségfejlesztő kórházak hazai hálózatát alapítottunk meg, és jelenleg működtetjük. Számunkra ez nagyon-nagyon fontos, mert egy aktív közösséget szeretnénk létrehozni, ahol meg tud valósulni egy partnerségi kapcsolódás, egy jó gyakorlatok megosztása, és egy standardok mentén összehangolt együttes közös fejlődés. És ehhez egyrésztről mi különböző országos akcióprogramokkal támogatjuk az intézményeket, másrésztről pedig külön egyéni intézményeket segítünk prevenciós tevékenységek tervezésében, illetve kivitelezésében. Amikor elkezdtük ezt a programot 23-ban az első minisztériumi támogatásból, 10 kórházzal dolgoztunk, nagyon szorosan válvetve ezen a témán, és most tavaly nyártól pedig nagy örömünkre már 23 kórház csatlakozott ehhez a hálózathoz, és dolgozunk velük gyakorlatilag havi szinten. A mostani periódus kezdetén a 23 kórház hogyan is értékelte egy 0-tól 10-es Likert skálán az adott egészségfejlesztési témakör helyzetét vagy állását a kórházakban, és egyértelműen látszik, hogy a dohányzás visszaszorítás, illetve az egészséges táplálkozás és az egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezet az, ami a legalacsonyabb pontot kapta, tehát itt van talán a legtöbb tennivalónk az egyes intézmények támogatása terén. Ahogy kiemeltük az egészséges táplálkozás témaköré, ajánlást fogalmaztunk meg a kórházaknak, egy teljesen kézzelfogható gyakorlati útmutatót, hogy hogyan tudják a kórházi büfét, illetve menzát átalakítani, és egy egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezetet létrehozni. A dohányzás visszaszorítása terén a dohányzás leszokás támogató központtal, ugye a Korányi Intézetnek az országos központja ez, illetve Pénzes Melinda kolléganőnkkel dolgozunk, válvetve, hogy egyrésztről minden kórházban legyen dohányzás leszokás támogatást végző szakember, és a minimál intervenció az a mindennapi betegellátás gyakorlatába tudjon beépülni. Ezt kell mondjam, hogy több-kevesebb sikerrel úton vagyunk, elkezdtük, de még hosszú az út, amin futni kell. A mentális egészség támogatása egy nagyon-nagyon fontos elemünk. Számos kórházban eszméletlen jó gyakorlatok vannak erre. Tehát akár itt a Szabolcs-Szatmár-Beregi kórházban a kis palacba zárt pozitív üzenetek, amit csak így kitesznek a folyosóra, és mindenki el tud venni belőle. Vagy akár ugye egy burnout prevenció VR-ral, vagy amikor a saját értékeimet, erőforrásaimat felfedező workshopra invit a kollégákat. Az aktív mód elősegítését is facilitáljuk a kórházakba, az elmúlt periódusban a 10 pályott kórház 1 millió forint értékbe tudott vásárolni sportszereket, amiket a különböző sportfoglalkozásokhoz fel tudnak használni, illetve mind a 23 kórházba, aki a hálózathoz csatlakozott, elérhető többféle aktivitása, a zumbától kezdve a futóklubon át a gerinctornáig. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző közösségi programok megszervezésére és az egészségedukációra, amely egészségedukáció mind a kollégák, mind pedig a betegek és a lakosság körében zajlik. És országosan hogyan is támogatjuk ezzel a 23 kórházon kívül az intézményeket? Megalapítottuk az egészségfejlesztő kórházi díjat, amely nagyon közel áll a szívemhez, nem csak azért, mert elismerést, mind anyagi, mind pedig erkölcsi elismerést ad az ezen a téren aktívan tevékenykedő kórházak számára, de egy gyakorlati útmutató is egyben a pályázati kiírás, hogy akik egészségfejlesztés felé szeretnének nyitni, melyek azok a pillérek, amelyeket adresszálni szükséges egy egészségfejlesztési stratégia megalkotásához. A tavalyi évben 22 intézmény pályázott, ebből 3 díjat az alábbi kategóriákba és egy külön díjat osztottuk ki a Richter támogatásával. A következő akcióprogramunk már nem intézményekre, hanem egyénekre, illetve kisebb közösségekre irányult. Ez az országos kórházi egészség kihívás volt, amely gyakorlatilag egy gamifikált verseny volt 15 héten keresztül. Különböző feladatokat kaptak a regisztrálók. Itt 5 fős csapatok tudtak regisztrálni a versenyben, és különböző heteken mind a csapatok, mind pedig az egyének különféle feladatokat, kihívásokat kaptak. Nagyon szkeptikus voltam ezzel a versennyel, de a regisztrálók óriási száma arra sarkal bennünket, hogy további forrást teremtsünk ennek a programnak a folytatására, és készítsünk egy olyan applikációt, amivel könnyebbé válik ennek a programnak az újbóli lebonyolítása. Tehát a közel 100 fekvőbetegellátó intézményből 71-en vettek részt, 654 csapattal, 3270 kórházi dolgozóval. És én azért is nagyon kedveltem ezt az egészségkihívást, mert tényleg egyéni szinten segítette a viselkedésváltozást, és nem csak a tudás, illetve készségfejlesztéssel, de a játékosítással, a motiváltság fenntartásával, illetve volt egy társas környezet, egy kohézió megteremtése a csapatok részvételével. A záró kérdőívet közel 1400-an töltötték ki. A válaszadók több mint fele azt jelezte, hogy több zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, amit, hogyha visszaemlékeztek az előadásom elején, kevesen fogyasztják az ajánlott mennyiséget. 44%-uknak javultak az alvási szokásai, és 75%-uk többet mozog. És 68%-uk úgy érezte, hogy pozitívan változott a hangulat a kihívás hatására, és közel 80%-uk azt jelezte vissza, hogy úgy érzi, hogy javult az egészsége. Úgy gondolom, hogy a népegészségügy területén a kommunikáció, illetve a kommunikációs stratégia tervezésében még egy van tér a fejlődésre. És végtelenül hálás vagyok, hogy a mi csapatunkat egy olyan fantasztikus kommunikációs csapat, illetve szakemberek segítik, akik be tudják megfelelően csomagolni az üzenetet, és el tudják juttatni a célpopulációhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa az a nagyon jól megtervezett kommunikáció, és nem csak a nagyon jól megtervezett kommunikáció, hanem sokan dolgozunk, és ez a sok különböző ember erőfeszítése gyakorlatilag egy nagy folyót, egy nagy impaktot is képes létrehozni, és amikor szembesülünk a nehézségekkel, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet megugrani. Most a hétvégén jött velem szembe ez a természeti kép, amikor egy gránit tömbből kinőtt egy fenyőfa. Tehát erre azt mondja az ember, hogy ez nem lehetséges. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem lehetséges. És akkor erre így ránézek, de... Tehát, hogy ha ezt meg lehet csinálni, akkor mi is meg tudunk ugrani mindent. És ehhez szükséges egy nagyon motivált és elkötelezett csapat, akiknek szeretném megköszönni a támogatását és a kitartó áldozatos munkáját, azoknak a támogató szakembereknek, akik szintén az ügy mellé álltak, és a résztvevő kórház dolgozóinak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Elmúlt percekben Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a műsor készítője Papildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az elsőben.
Holdvilág, fényed szűrtem, látom.
Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolság.
valóságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.